Harmadik fejezet. Miközben felvezetett a lépcsőn, megkért, takarjam el a gyertyát, és ne csináljak zajt. Gazdájának ugyanis nem igen lenne ínyére, ha tudná, hogy abban a szobában akar elhelyezni, ahová nem szívesen bocsát be idegent. Megkérdeztem, mi lehet az oka. Azt felejte nem tudja, hisz alig egy-két éve szolgál itt. S a háziaknak annyi különös szokásuk van, hogy nem győzheti kíváncsisággal. Magam is épp eléggé kábult voltam ahhoz, hogy kíváncsiskodjam. Magamra zártam hát az ajtót, s megkerestem az ágyat. Az egész bútorzat egy székből, egy almáriumból, s egy nagy tölgyfa szekrényből állott, felső részén négyszögletes nyílásokkal, melyek kocsiablakokhoz hasonlítottak. Odaléptem ehhez a különös építményhez, és jobban megnéztem. Most vettem észre, hogy furcsa, régi módi ágy ez. Szükségtelenné teszi, hogy külön szobája legyen minden családtagnak. Fülkét alkotott, melyben az ablakpárkányát asztalként lehetett használni. Kizártam az ágy deszka ajtaját, beléptem a gyertyával, bezárkóztam, és már is biztonságban éreztem magam Heathcliff-től, vagy akárki mástól. Az ablak párkányán, ahová lámpámat helyeztem, egymásra halmozott penészes könyvek hevertek. A deszkát késhegyjel karcolt bevésések borították. E bevésések hol kisebb, hol nagyobb betűkkel ugyanazt a nevet ismételték. Catherine Earnshaw, majd Catherine Heathcliff, sőt itt-ott Catherine Linton. Súlyos kábulatomban fejemet az ablaknak támasztottam, és egyre betűztem. Catherine Earnshaw, Heathcliff Linton. Még csak le nem csukottak szemeim. Alig maradtam így 5 percig, villogó fehér betűk váltak ki a homályból kísértetekként. A levegő megtelt Catherine-ekkel. Mikor felkeltem, hogy előzzem magamtól ezt a tolakodó nevet, észrevettem, hogy gyertyám kanóca az egyik ódon kötetre hajlik, és égett borjú bőr szaga tölti meg a fülkét. Megigazítottam a gyertyát, és egyaránt szenvedve a hidegtől, valamint állandó émeigéseimtől, felültem és kinyitottam térdemen a megsérült kötetet. Biblia volt, igen finom betűkkel, de dohos szagárad belőle. A címlapon ezt a bejegyzést találtam. Catherine Earnshaw könyve. S egy csaknem 400-os évszámot. Becsuktam a könyvet, másikat ütöttem fel, majd ismét másikat. Mindegyiket szemügyre vettem sorjában. Catherine gondosan válogatta össze könyveit, melyek használt állapotukban arról tanúskodtak, hogy gyakran, ha nem is mindig, rendeltetésük szerint használta azokat. Alig volt fejezet, mely mellett ne ékeskedett volna tollal, esetleg írónnal odavetett bejegyzés, vagy valami hasonló, úgyhogy egy körömnyi hely sem maradt a könyvben fehéren. Itt-ott mondattöredékeket találtam, másod szabályszerű naplót alkottak, a kiforratlan, gyermekes írással rót sorok. Egy fehér lap homlokán, milyen drága kincs lehetett egy-egy ilyen lap Catherine-nek, ügyetlen, de találó vonásokkal felrajzolt torszkép ábrázolta nagy örömömre Joseph barátomat. Tüstént felébredt érdeklődésem az ismeretlen Catherine iránt, és elkezdtem kibetűzni a félig álmosódott írásjeleket. Borzasztó vasárnap. Így kezdődött a következő fejezet. Bárcsak visszajöhetne apám. Hindley ugyancsak kevéssé tudja pótolni őt. Kegyetlenül bánik Heathcliff-fel. Há meg én fel fogunk lázadni. Ma este tettük meg az első lépést. Egész nap zuhogott, mintha öntötték volna. Nem mehettünk el a templomba, úgyhogy Josephnek kellett ájtatosságot tartani a padlásszobában. Miközben Hindley és felesége odabenn melegedtek a jó tűznél, bizonyára jobb dolguk volt, mint hogy a Bibliát olvassák. Heathcliff és én, és a szegény kis béres gyerek parancsot kaptunk, nagy ima könyveinkkel a padlásra vonuljunk. Ott egy zsákmagra telepedve nyöszörögtünk és diderektünk, remélve, hogy Joseph is dideregni fog, és így jobbnak látja majd rövidre fogni buzdításait. Mekkora tévedés! Pontosan 3 óra hosszat tartott az ájtatosság, és bátyám még így sem átallott ránk förmedni, mikor visszatértünk. Mi az? Már is befejeztétek? Azelőtt vasárnap délután megengedték, hogy játszhassunk, feltéve, hogy nem csinálunk nagy zajt. Most a legkisebb nevetés is elég, hogy sarokba térdeltessenek. Elfelejtitek ki az úr a háznál? Kiabált a zsarnok. Összetöröm, aki feldühösít valamiért. Csendet és feltétlen engedelmességet kívánok tőletek. Te csináltad ezt, fiam? Francis, édesem, húzd meg a haját. Hallottam, amint csettintett az ujjával. Francis jó erősen meghúzta a fiú haját, majd férje térdére telepedett. Úgy ültek ott, mint két kisgyerek. Egy óra hosszat csak csókolóztak és gügyögtek egymásnak. Furcsa és lehetetlen szavakat, amelyeket mi szégyelnénk. Összehúzottunk, amilyen kényelmesen csak lehetett a pohárszék alatt. Kötényeinkből függönyt csináltam búvóhelyünk elé, mikor épp belépett Joseph, aki már végigjárt az istállókat. Letépte a függönyünket, pofon ütött és alaposan összeszidott. Alig temették el az urat. Vége nincs még a vasárnapnak. Az evangélium szava a fületekben van még, s már is játszani merészeltek. Szégyeljétek magatokat. Maradjatok vesztek, gonosz gyerekek. Van itt elég jó könyv, olvassatok. Maradjatok vesztek, és gondoljatok a lelketekkel. Ezt mondván úgy ültetett bennünket, hogy a tűz távoli halványfénye épp megvilágította a ránk erőszakolt öreg salabaktert. Nem volt semmi kedvem az olvasáshoz, megfogtam a könyv ragadós tábláját, a kutyák közé vágtam, és kijelentettem, hogy utálom a jó könyveket. Heathcliff egy rugással hasonlóképpen cselekedett. Ezután jött csak a zenebona. Hindley úr, kiabálta a mi káplánunk. Gyűjjék csak ide, kegyelmed! Keti kisasszony elszakította az üdvösség sisakjának tábláját. Heathcliff pedig megtaposta a kárhozathoz vezető széles út első részét. Maga tűri, amit ezek csinálnak? Az öreg úr nem hagyta volna, persze ő már nincs itt. Hindley nem volt rest, s ott hagyta paradicsomát a tűz mellett, egyikünket gallériánál, másikunkat karjánál ragadott meg, és kilökött a konyhába. Joseph pedig bizonygatta, hogy a Krampus eljön majd értünk. Itt mindketten meghúzottunk egy nagy sarokban, és vártuk a sorsunkat. Nekem kezem ügyébe került a polcon ez a könyv, s egy üvegtinta. Kinyitottam a ház ajtaját, s a beszűrődő fénynél 20 percet tölthettem írással. Pajtásom azonban már türelmetlenkedik. Ő azt javasolja, lopjuk el a teljes asszony nagy köpenyét, terítsük magunkra, és csatangoljunk egyet a lápon. Jó gondolat. Majd ha belép az öreg, azt hiheti, hogy jóslata beteljesedett. Ott se lesz hidegebb és nedvesebb, mint idebent. Úgy látszik, Catherine megkísérelte megvalósítani tervét, mert a következő mondatban más tárgyra tér át, mégpedig panaszos hangom. Sose hittem volna, hogy Hindley így megrikasson. Úgy fáj a fejem, hogy nem tudom a párnám tartani. Csak azért sem engedek neki. Szegény Heathcliff. Hindley úgy bánik vele, mint egy csavargóval. Nem engedi, hogy velünk legyen, velünk étkezzék. Megtiltotta, hogy együtt játszunk, és azzal fenyegetőzött, hogy kiűzi a házból, ha nem tartjuk meg parancsait. Még atyánkat is hibáztatta, hogy ismerészelt ilyet, amiért túlságosan elnéző volt H irányában, és esküdözött, hogy ő majd megmutatja. Elnyomott az álom a megsárgult lap fölött, és szemem a kézírásról a nyomtatott sorokra tévedt. Piros betűs címet láttam. 70x7, és az első a 71. hét közül. Nagy tiszteletű James Branderham szentbeszéde, melyet Gimmerton Sau kápolnában elmondott. Miközben félig öntudatlanul azon törtem a fejem, mire is mehetett James Branderham a tárgyával, hátradőltem az ágyon és elaludtam. Sajnos a rossz tea és a rossz hangulat következményei csak hamar megmutatkoztak. Mi más okozhatta volna, hogy ilyen rossz éjszakát töltöttem? Semmihez sem hasonlíthatom, mióta csak tudom, mi a szenvedés. Álmom már félig éber állapotomban kezdődött. Úgy látszott, reggel van, útnak indultam, hogy hazaérjek. Vezetőm az öreg Joseph volt. Több járd vastag hó fette az utat. Nehezen haladtunk előre, és utitársam szüntelenül korholt, amiért a zarándokbotot nem vittem magammal. Azt mondotta, hogy anélkül sohasem léphetek be a házba, és büszkén rázta a maga fügykösét. Rájöttem, hogy ezt nevezte zarándokbotnak. Először nem értettem, mi szükségem volna efféle fegyverre, hogy tulajdon lakásomba bejussak. Később világosság gyúlt bennem. Nem is hazafelé tartottunk, hanem James Branderham prédikációjára, aki a 7x7 textusáról fog prédikálni. Egyikünk, Joseph a prédikátor vagy jómagam, elkövette az első bűnt a 71. hét közül. Ezt nyilvánosan a fejére olvassák, majd kiközösítik. Megérkeztünk a kápolnába. Sétáim során 2-3-szor elhaladtam már előtte. Egy kis lankán fekszik két domb között. Meglehetősen magasan a mocsár közelében, melynek tőzeges sara, úgy mondják, épségben őrzi meg az ott nyugvó holttesteket. A tető egyelőre épp, de mivel a lelkipásztor évi járandósága nem több 20 fontnál, s két szobából álló lakásnál, mely legjobb úton van afelé, hogy csak egy szoba maradjon belőle, egy lelkész sem akarja vállalni a kápolnával járó terheket, már csak azért sem, mivel a közbeszéd szerint hívei inkább eltűrnék, hogy éhen haljon, mintsem, hogy akár egy pennivel is növeljék jövedelmét. Akármint legyen a dolog, álmomban James nagyszámú és figyelmes gyülekezettel dicsekedhetett. Prédikált. Szent Isten. Prédikációja 490 részre tagozódott. Mindegyik felért hosszúságban egy rendes prédikációval, és egy külön bűről szólott mindegyik. Honnét szedte ezeket, nem tudom. Maga módján magyarázta a szövegeket, és úgy látszott, fontos volt, hogy a hívő minden alkalommal más bűnt kövessen el. Egész furcsa bűnök voltak ezek, soha nem hallott vétkek, melyeket eddig elképzelni sem tudtam. Hogy elfáradtam, hogy feszengtem, ásítoztam, bóbiskoltam, hányszor riadtam fel. Mint martam, csíptem magam, hogy ébren maradjak. Mint dörzsöltem a szemem, felkeltem, leültem, lögdöstem Josephet, hogy mondja meg, mikor lesz már vége. De úgy látszik, arra ítéltek, hogy végighallgassam az egészet. Végre elérkezett az első bűnhöz, a 71x7 közül. Ebben a fontos pillanatban hirtelen megvilágosodott elmém, és felugrottam, hogy James Branderhamet vádoljam e bűnök elkövetésével, melyet a keresztény már nem köteles megbocsátani. Uram, kiáltottam. E négy fal közé zárva türelmesen elszenvedtem, és megbocsátottam szentbeszédének 490 részét. 70x7 alkalommal nyúltam kalapom után, és készültem távozni. 70x7 alkalommal kényszerített ön engem, hogy helyemen maradjak. 494-szer azonban már vége türelmemnek. Társaim a vértanúságban, végezzünk vele. Lökjétek le és tépjétek darabokra, hogy a helyek, melyek ismerték, ne ismerjenek rá többé. Hát te vagy az, kiáltott rám James, ünnepélyes csend után, könyöklője felett kihajolva. 70x7 alkalommal torzult ásításra arcod, 70x7 alkalommal voltam türelmes irántad. Emberi gyarlóság, ezt gondoltam, meg kell néki bocsátanom, de íme, az első bűn a 70x7 közül. Testvérek, hajtsátok rajta végre az ítéletet, mely megírva áll. Minden jó keresztényt megillet ez a tisztesség. E végszóra az egész gyülekezet egy emberként támadt rám zarándokbotjával. Mivel nem volt fegyverem, mellyel ellenük védekezhettem volna, birtokra keltem Josephfel, a hozzám legközelebb álló és legdühösebb támadóval, hogy megszerezhessen fügykösét. A nagy zűrzavarban több bot összeakadt, s a nekem szánt ütések gyakran idegen koponyákra zuhogtak. Csak hamar az egész kápolna visszhangzott a támadók és védekezők lármájától. Saját szomszédját ütötte mindenki, és Branderham, hogy ne nézze tétlenül a mérkőzést, a szószék karfáját csapkodta öklével, amivel akkora zajt okozott, hogy nagy megkönnyebbülésemre felébredtem. Mi volt az oka ennek a rémes álomnak? Mi játszotta Branderham szerepét ebben a csúfos verekedésben? A fenyőfa ága, mely ablakomat csapkodta, mikor az orkán elsüvített a ház mellett, és száraz tobozai, melyek az üveget súrolták. Vártam még egy percig, hogy megbizonyosodjam a zaj okáról, másik oldalamra fordultam, s új álomba merültem, mely, ha lehet, még az előbbinél is nyomasztóbb volt. Ez alkalommal világosan emlékszem, hogy a kis hálófülkében feküdtem, a dühöngő szélvihart figyelve, mely örvénylő havat sodort ablakomra. Az ág idegesítő csapkodását is hallottam, de most már tudtam, mitől származik. Annyira idegesített a zaj, hogy elhatároztam, elnémítom, ha lehet. Felkeltem álmomban, és megpróbáltam kinyitni az ablakot. A retesz azonban hozzá volt forrasztva a kerethez, és nem akart engedni. Ezt még éber állapotban figyeltem meg, de úgy látszik, akkor nem jutott eszembe. Mégis véget kell vetnem ennek, gondoltam, és kézzel benyomván az ablaküveget, kinyúltam, hogy megragadjam az alkalmatlankodó ágat. De ahelyett, hogy ezt megtaláltam volna, ujjaim kicsiny, hideg kezet ragadtak meg. A lidércnyomás borzalmat öltött el. Megpróbáltam visszahúzni karomat, de a kéz belém akaszkodott, és egy végtelenül fájdalmas hang így rimánkodott. Engedj be mennem! Ki vagy? Kérdeztem, miközben megpróbáltam kiszabadítani karomat. Catherine Linton, felelt a hang remegőn. Miért Linton? Töprengtem, hisz 20-szor annyi önsó nevet láttam, mint Lintont. Végre hazatáltam, eltévedtem a lápon. Még tovább hallottam a hangot, és úgy rém lett, egy gyermek arcát látom az ablak mögött. A félelem kegyetlenné tett, látván, hogy nem szabadulok szorításából, csuklóját az ablak törött üvegéhez dörzsöltem, úgyhogy kifakadt belőle a vér, és elöntötte ágyam lepedőjét. Engedj be! Nyögte még mindig a hang, s már majdnem megőrültem a félelemtől. Mit csináljak? Mondottam végül. Ereszel, ha azt akarod, hogy beengedjelek. Az ujjak szorítása meglazult, gyorsan behúztam karomat a résen, s könyveket halmoztam az ablak elé. Fülemet pedig bedugtam, hogy ne halljam borzalmas rimánkodását. Azt hiszem, mint egy negyed órát töltöttem így. De amint felfigyeltem, ismét hallottam a siralmas panaszkodást, mely nem akart megszűnni. Menj innét, kiáltottam. Nem engedlek be, még ha 20 évig kéred is. 20 évig, nyögte a hang. Épp 20 éve kóborlok így. Kis kaparászást hallottam kívülről, s a könyvhalmaz megbillent, mintha valaki előre tolta volna az ablak felől. Megpróbáltam felugrani, de egy tagom sem mozdult. Őrülettel, határos félelemmel felordítottam. Erre felébredtem, és legnagyobb zavaromra tapasztalnom kellett, hogy ordításom valóság volt. Gyors léptek közeledtek szobám felé, valaki erélyesen feltárta az ajtót, s fény szűrődött be az ágy feletti ablakokon. Remegve ültem az ágy szélén, hideg verejték csurgott homlokomról. A jövevény egy percig tanácstalanul állott, valamit morgott magában, majd szinte suttogva megszólalt, de láthatóan nem várt feleletet. Van itt valaki? Helyesebbnek véltem, ha felfedem jelenlétemet, mert Heathcliff hangját ismertem fel, s féltem, hogy tovább kutat, ha csendben maradok. Felkeltem, és kitártam az alvófülke ajtaját. Sosem fogom elfelejteni a hatást, amit így keltettem. Heathcliff az ajtó mellett állt, inkben és nadrágban. A gyertyaviasz ujjaira csepegett, s arca olyan fehér volt, mint háta mögött a fal. A padló recsenésére összerászkódott, mint egy villamos ütés alatt. Elejtette a gyertyát, mely néhány lépésnyire elgurult. Rendkívüli izgalmában alig bírta fölvenni. Csak én vagyok az uram, az ön vendége. Kiáltottam, meg akarván kímélni őt a megaláztatástól, hogy ilyen soká vagyok tanulja a gyávosságának. Sajnálom, hogy kiáltoztam álmomban, de borzalmas látomásom volt. Bocsásson meg, hogy zavart okoztam. Az ördög vigye magát, Mr. Lockwood. Már menne a... kezdte házigazdám, s egy székre helyezte a gyertyát, látva, hogy nem tudja kezében tartani. Ki vezette ebbe a szobába? Folytattam, miközben körmeit tenyerébe mélyeztette, és fogait csikorgatva igyekezett elnyomni arcizmainak görcsös rángatózását. Ki volt az? Legszívesebben rögtön kidobnám a pimaszt. Zilah, a magas cselédje vezetett ide, feleltem, miközben igyekeztem ruháimat gyorsan magamra kapkodni. Semmi kifogásom az ellen, hogy megbüntesse, hisz rászolgált. Úgy látszik, az én számlámra akart meggyőződni arról, járnak-e kísértetek a szobában. Hát igen, járnak. Teli ez a hely kísértetekkel és hazajáró lelkekkel. Nagyon jól teszi, ha zárva tartja. Senki sem lenne hálás az államért egy ilyen barlangban. Mit akar mondani, és mit csinál? Feküdjék vissza, és várja meg a reggelt, ha már itt van. De az Isten szerelmére ne kezdje újból ezt a rettenetes lármát, mintha a nyakát akarnák elvágni. Ha bejön az a kis lidérc az ablakon, bizonyosan megfojt. Vágtam vissza. De nem vagyok hajlandó tovább szenvedni szerető őseinek hajszáját. A nagy tiszteletű James Branderham talán anyai ágó rokona önnek. És az a nőcske, az a Catherine Linton, vagy Earnshaw, vagy mi is a neve, bizonyára váltott gyermek volt. Gonosz kis lélek lehetett ám. Azt mondotta nekem, hogy 20 éve kóborol a földön. Bizonyára földi vétkeinek méltó büntetése ez. Alig ejtettem ki ezeket a szavakat, eszembe jutott a Heathcliff és Catherine neve közti kapcsolat, melyet a könyvben fedeztem fel. Erről a körülményről teljesen megfeledkeztem, és csak most hirtelen jutott az eszembe. Pirultam hebehúrgyaságomon, de anélkül, hogy el akartam volna neki árulni, mennyire tudatában vagyok elkövetett tapintatlanságomnak, sietve hozzátettem. Az az igazság, uram, hogy éjszakán felét elhallgattam. Először azt akartam mondani, e régi könyvek olvasásával töltöttem, de észbe kaptam, s így folytattam. Az ablak szélére írott név olvasásával töltöttem. Egyhangú szórakozás, de elalvás előtt épp annyit ér, mintha magamban számolnék. Mi jut eszébe, hogy így beszél velem? Kiáltott fel Heathcliff mennydörgő hangom vadhévvel. Hogyan merészel így beszélni az én tetőm alatt? Megőrült, vagy honnét veszi a bátorságot? Fejét öklözte dühében. Nem tudtam, megsértődjem-e szavai miatt, vagy folytassam magyarázatomat, de annyira feldútnak látszott, hogy megesett rajta a szívem, és elmeséltem neki álmomat, hozzáfűzve, hogy előzőleg sosem hallottam Catherine Linton nevét, csak épp elalvás előtt olvastam az ablak szélén, s valószínűleg azért öltött testet látomásaimban. Miközben beszéltem, Heathcliff mindinkább visszahúzódott az ágy mögé, úgyhogy végül már nem láttam az arcát. Csak szakadozott lélegzetvételéről sejthettem, hogy alig tudja leküzdeni fájdalmát. Nem akartam elárulni, hogy észrevettem ellágyulását. Nagy zajjal öltöztem, órámra pillantottam, és panaszkodtam az éjszaka hosszúsága miatt. Még csak 3 óra? Megmertem volna esküdni, hogy 6 felé jár. Úgy látszik, megállt az idő, bizonyára már 8-kor lefeküdtünk. Télen mindig 9-kor fekszünk, és hajnali 4-kor kelünk, mondotta fátyolozott hangon, s karja árnyikának mozdulata elárulta, hogy egy könnyet törölt le. Lockwood úr, tette hozzá. Elfoglalhatja az én szobámat, úgyis csak zavarna, ha ilyen korán fel kell. Egyébként gyermekes lármájával végképp elűzte álmomat. A magamét is elűztem, inkább lemegyek az udvarra, s ott sétálok hajnalig. Akkor majd elindulok hazafelé. Ne féljen, többé nem török be magához. Kigyógyultam a vágyból, hogy akár városi, akár falusi társaságban örömet keressek. Egy értelmes ember elég jó társaság önmagának. De még milyen jó társaság, dörmögte magában Heathcliff. Fogja a gyertyát és menjen, ahová akar, de az udvart mégis kerülje el, a kutyák szabadon vannak. A nagyszoba? Nem, ott Juno őrködik. Így hát érje be a lépcsőkkel és a folyosókkal. De most menjen már. 2 perc múlva jövök én is. Engedelmeskedtem neki, legalábbis annyiban, hogy elhagytam a szobát, de nem tudván, hova vezet a keskeny folyosó, meg kellett állnom, és közben tanulja lettem egy olyan babonás jelenetnek, mely furcsa módon ellenkezett vendéglátóm józan eszével. Az ágyhoz lépett, feltépte az ablakot, de közben olyan síró görcs vett erőt rajta, hogy nem tudott többé uralkodni magán. Jöjj, zokogta. Jöjj, Keti! Ó, jöjj, csak most még az egyszer. Drágám, szerelmem, hallgass meg már végre, Catherine. A kísértet szeszélyes volt, mint a kísértetek általában. Semmi jelt nem adott magáról. A hó és a szél azonban vad örvényekben rontott a szobába, s még a kezemben tartott gyertyát is eloltotta. A fájdalom vak és reménytelen kitörése, mely nyomon követte önkívületét, olyan részvéttel töltötte el, hogy még a jelenet képtelenségéről is megfeledkeztem. Kissé távolabb húzottam, sajnálván egyrészt, hogy hallgatóztam, ha még oly kevés ideig is, másrészt, hogy elmeséltem neki nevetséges lázálmomat, mely nála ezt a számomra megmagyarázhatatlan rohamot előidézte. Vigyázva ereszkedtem alá a ház földszintjére, és csak hamar a konyhában találtam magam, ahol sikerült annyi parazsot összekaparnom, hogy gyertyámat meggyújthassam. Nem mozdult más, csak egy szürke círmos macska. Lassan kullogott elő a hamuból, és bánatos nyávogással üdvözölt. A tűzhelyt padok vették körül félkörű ívben. Elnyúltam az egyiken, círmos úr pedig közelembe telepedett. Félig már álomba merültünk, amikor felriasztott valaki pihenésünkből. Joseph volt. Nehézkesen mászott alá egy létráról, melynek vége egy csapóajtón át a mennyezet homályában tűnt el, s valószínűleg kis kamrájához vezetett. Komor pillantást vetett a lángra, melyet sikerült felélesztenem a tűzhely ív alakurácsa mögött. Előzte a macskát, és szokott helyére telepedve pipáját kezdte tömködni. Jelenlétem az ő szentélyében sokkal nagyobb illetlenség volt, hogy sem tudomásul vehette volna. A pipa szopókáját lassan ajka közé vette, karját keresztbe fonta mellén, s nagy füstfelhőket kezdett eregetni. Nem akartam megzavarni élvezetében, s ezért csendben maradtam. Az utolsó szippantás után mélyet sóhajtott, s ugyanolyan méltóságosan vonult vissza, mint ahogyan érkezett. Most fiatalosabb lépteket hallottam. Már nyitottam számat, hogy jó reggelt kívánjak, de becsuktam, mielőtt még szóltam volna. Mert Hareton szottovócse imádkozott, halkan, mégpedig szépen kicirkalmazott káromkodások formájában, melyeket bőkezően záporozott minden tárgyra, miközben tűvétett mindent egy lapátért, hogy az utakat a hótól megtisztíthassa. Lopva felénk pillantott a pad háta felett, anélkül azonban, hogy akár hozzám, akár a macskához egy kedves szót is akart volna szólni. Előkészületeiből azt gyanítottam, hogy rövidesen megnyílik előttem az út, és elhagyván kemény fekvőhelyemet megmozdultam, hogy kövessem. Ő észrevette ezt, lapátjával egy ajtó felé bökött a háttérben, és dörmögve utasított, hogy arra kell mennem, ha el akarom hagyni a helységet. Az ajtó egy másik teremben nyílott. Itt már munkában voltak az asszonyok. Zillah kavargó lángot élesztett egy óriási fújtatóval. Heathcliffnél pedig a kandalló közelében összekuporodva könyvet olvasott a tűzfényénél. Kezét védekezően emelte szeme elé a forróság ellen, s teljesen elmélyedt az olvasásban. Néha feltekintett, hogy megszidja a cselédet, mert telefújta őt cikrákkal, vagy hogy ellökjön magától egy-egy kutyát, mely kelleténél barátságosabban közeledett orrával az arcához. Meglepődtem, hogy Heathcliffet is itt találtam. Háttal nekem a tűz közelében állt, s a szegény Zilát szitta épp, ki néha abba hagyta munkáját, hogy kötényes sarkát szeméhez emelve panaszosan sóhajtson. És te hitvány, fordult épp menye felé, mikor beléptem, s olyan ártatlan jelzővel illette, mint féreg vagy jószág, melyet szövegben gondolatjellel szoktak csak jelölni. Már megint lustálkodol? Mások munkával teszik hasznossá magukat, te pedig kegyelemkenyéren élsz? Tedd félre ezeket a szamárságokat, és azon légy, hogy hasznodat vegyük. Majd kitöltöm én rajtad a bosszumat, amiért örökké a lábam alatt vagy, te rongy. Leteszem azt, amit maga szamárságnak nevez, mert kényszeríthet rá, ha ellenkezem, felelte a fiatalasszony. Becsukta könyvét, s egy székre lökte. De ha elkoptatja is a szitkozódásban a nyelvét, akkor is azt fogom tenni, ami tetszik. Heathcliff felemelte kezét, s az asszony biztonságosabb távolságra menekült. Valószínűleg ismerte már a kés súlyát. Semmi kedvet sem éreztem ahhoz, hogy kutya és macska harcának szemtanúja legyek. Azért gyorsan előre léptem, mintha a tűz melegét keresném. És mit sem tudnék az imént lezajlott szóváltásról. Mindkettőjükben volt annyi illendőség, hogy abba hagyják az ellenségeskedést. Heathcliff nadrágja zsebébe mélyeztette öklét, hogy így álljon ellent a kísértésnek. Heathcliff néfintort vágott, és a szoba egy távoli sarkába húzódott, hogy szavához híven egész idő alatt, míg a szobában voltam, szobor mereven állt. Szerencsére ez nem tartott soká. Meghívásukat a reggelire visszautasítottam, s mi egy pitymala tüstént kiszoktam a szabad levegőre, mely most világos volt, tiszta és hideg, mint az érintetlen jég. Mielőtt a kert végébe értem volna, a tulajdonos utánam kiáltott, hogy álljak meg, s felajánlotta, hogy átkísér a lápon. Jó is volt, mert a domboldal fehér hóhullámok tengerének látszott, s ezeknek csúcsai és mélyedései nem követték a talajformáit. Sokárkot teljesen befedett a hó, s egész bucka sorok, melyekre tegnapi sétámból emlékeztem, eltűntek a tájképéről. Idejövet az út egyik oldalán 6-7 járnyi közökben felállított kövek hosszú vonalát pillantottam meg, szerte az egész pusztaságon. Ezek a bemeszelt kövek azt a célt szolgálták, hogy tájékozást nyújtsanak a sötétben, valamint az olyan hófúvásokban, mint a mostani, amikor az utat nem lehetett megkülönböztetni a két oldalt elterülő mély ingoványtól. De most semmi sem látszott ezekből a kövekből, csak itt-ott néhány kiemelkedő, sötétebb volt. És vezetőm gyakran figyelmeztetett, hogy jobbra vagy balra térjek, midőn azt hittem, hogy a helyes úton járok. Kevés szót váltottunk, noha egész Truss Cross Grange parkjának bejáratáig kísért. Itt elváltunk, mivel úgy vélte, most már nem tévedhetek el. Búcsúzásképp mindössze kurtán megviccentettük a fejünket, majd folytattam utamat, most már teljesen magamra hagyatva, mivel a kapus lakása mai napig is üresen áll. A park bejárata 2 mérföldnyire van Grange-től, de én legalább 4-et tettem meg, míg hazaértem, mivel eltévedtem a fák között, és nyakig süppettem a hóba. Csak azok tudják, mi ez, akikkel már történt ilyesmi. De bármilyenek voltak is kerülőim, elütötte már a delet, mire hazaérkeztem. Ami azt jelenti, hogy kirek egy óra esett az ismert út minden mérföldjére. Háziasszonyom és egész segédcsapata elibém szaladt fogadásomra, s élénken bizonygatták, hogy már rég elveszettnek ittek. Mindenki úgy vélte, elpusztultam az éjszaka, s épp azon tanácskoztak, hogyan fogjanak hozzá földi maradványaim megkereséséhez. Kértem őket, nyugodjanak meg, hisz már itt vagyok, s bőrigázva a szobámba vánszorogtam. Száraz ruhát vettem fel, s 30-40 percig sétáltam fels alá, hogy átmelegedjem, majd dolgozó szobámba húzódtam, bágyadtan és tehetetlenül, mint egy kis macska. Szinte még a pattogó tűznek, s a messze illatozó kávénak sem tudtam örülni, melyet a szolgálom már elkészített, s szobámba készült felhozni.